Egy szóval úrnője, ez az előkelő egyiptomi dáma egy idő óta figyelmére méltatta. Magától értetődik, ezt igen lanyhán és futólagosan tette. Túlzás lenne azt mondani, hogy szeme megpihent rajta. De annyi időre, amennyit egy szempillantásnak nevezünk, egyszer-másszor mégis kutatva ráemelődött, nyilván azzal a gondolattal és arra emlékezve, hogy Beckenhonszal beszélni akar felőle. És József pillái mögött tudomást vett ezekről a szempillantásokról. Minden figyelem mellett is, amelyet Petepré szolgálatára kellett fordítania, nem mulasztott el egyet sem, noha csak egyszer-kétszer adott alkalmat rá, hogy a pillantás kölcsönös legyen, s úrnő és szolga tekintete félig meddig nyíltan találkozzék tompán, gőgösen és szigorú kitartással az asszonyé, tisztelettudó ijedelemmel s nagyhamar szemlesütő alázatba hunyva az övé. E félék történtek, amióta Dudu az úrnővel beszélt. Azelőtt nem történt ilyesmi, és magunk közt szólva Józsefet nem túlságosan bántotta a változás. Bizonyos mértékben előmenetelt látott benne, és kísértésben volt, hogy Dudunak az ellenségnek hálás legyen figyelméért. Az a gondolat sem volt számára kellemetlen, amikor a legközelebbi alkalommal Beckenhonst látta az ágyasházba lépni, hogy valószínűleg róla és növekedéséről lesz szó. És ezzel a gondolattal bizonyos elégtételérzés, sőt, öröm volt kapcsolatos, bármennyi aggodalomra és gondra adott is okot. És hogy mit beszéltek róla, azt megint csak megtudta a gúnyvezírtől, aki értette a módját, hogyan követheti a szót titkon valamely résben, lesben. A pap és a háremhölgy előbb istentiszteleti és társadalmi személyes dolgokról cseréltek nézeteket, nyelveltek, amint kéme fiai eredetileg babiloni szólásmóddal mondották. Más szóval megtárgyalták a főváros pletykáit, és amikor aztán Peteprére és házatájára fordult a szó, az úrnő csak ugyan előadta lelki barátjának Dudu panaszát, és értesítette a házbeli igazságtalanságról a héber rabszolgával kapcsolatban, aki iránt az udvaronc és udvarnagya oly nagy és föltűnést keltő kegyet és kedvezést tanúsítottak. Beckenhonst bólogatva fogadta a közlést, mintha ez általános komor várakozásait erősítené csak, s nagyon is beléillene egy olykor erkölcsi képébe, mely istenfélelem dolgában annyira alatta áll amakoroknak, amikor a kötényt még olyan szűkre és rövidre szabták, ahogyan ő viselte. Súlyos tünet kétségtelenül, nyilatkoztatta ki. Az ősi jámbor népi rend lazulásának és megvetésének szelleme ez, amely kezdetben még finoman és derűsen, de aztán szükségszerűen sívár és vad zabolátlanságba veszve szétbomlasztja a legszentebb kötelékeket, és elgyöngíti az országokat úgy, hogy senki sem féli többé jogarukat a partokon, s a birodalom elomlik. És Amun főpapja, Manócska tudósítása szerint, csakhamar elcsapongott a tárgytól a nagy egészre térve, és az uralom és hatalom megőrzés politikai kérdéseit tárgyalva általában, miközben kezével több égtáj felé mutogatott, Tuszrattáról, Mitanni királyáról beszélt, aki terjeszkedésében Szubillulima, az északi Katti birodalom nagyfejedelme meg kell, hogy akadályozzon, de ezt viszont Amannak kell akadályoznia, ha nem is túlságos sikerrel. Mert ha a harcias Kéta birodalom Mitanni teljesen hatalma alá igázza, és délfelé elterjeszkedik, ez veszélyes lehet fáraó szíriai birtokai, Menekheper Ré Tutmózisz a hódító szerzeményeire, amelyeket egy nap Mitanni hátba kerülésével úgyis eláraszt. Amki országa a tengernél, az Amánusz és a Cédrus hegység között, ha vadistenei erre ösztönzik. Ezzel szemben a világ saktábláján persze Abdasirtu, az Emoreus figurája áll, aki fáraó vazallusaként az Amki és Hanigalbat közötti ország fölött uralkodik, és feladata, hogy Subbillulima terjeszkedésének dél felé gátat vessen. Az Emoreus azonban ezt csak addig teszi meg, amíg fáraó félelme nagyobb szívében, mint remegése Kattitól, különben kétség kívül megegyezik ezzel, és Amunt elárulja. Mert árulók mind a szíriai hódítmány adóköteles királyai, amint gyengül szívükben a félelem, mert ezen múlik minden, éppen úgy, mint a beduinoknál és a pusztaság vándor népeinél, akik félelem hiány a termékeny földre csapnának és elpusztítanák fáraó városait. Röviden, sokféle a veszedelem, amely arra inti Egyiptom országát, hogy erős és férfias legyen, ha jogarának meg akarja őrizni félelmes hírét és koronáinak az országot. Ehhez azonban jámborság kell és szigorú erkölcs, mint hajdanában. Nagyszerű ember, mondta József e beszédek hallatára. Ahhoz képest, hogy Isten szolgája és tarkoponyájú az Úr előtt, aki nyilván jó atya övéinek és kezét nyújtja a tévejgőknek, ahhoz képest nagyon is jól ért a földiekhez és a kormányzati dolgokhoz, csodálatra méltóan jól. Magunk közt szólva, Manócska az ország gondját és a népek félelmét fáraóra hagyhatná a palotában, aki ebben illetékes, és aki erre van rendelve. Mert templom és palota között kétségkívül ez volt a viszony azokban a napokban, amelyeket a marovására dicsőít. Na és úrnőnk semmit sem felelt szavaira? Hallottam, mondta a törpe, mint erre így felelt és szólt. Ó, atyám, nem így van ez. Amikor Egyiptom jámbor és erkölcsös volt szokásaiban, akkor kicsiny volt és szegény, és sem délfelé a négerek földjén a sellőkön túl, sem keletre a visszafelé folyókig nem terjedtek oly messze határkövei az adózó népek között. A szegénységből azonban gazdagság lett, és a kicsinységből birodalom. Most idegenektől nyüzsögnek az országok, és véze, a nagy, kincsek áradnak, és minden megújult. Nem örülsz-e hát az újnak, ami a régiből sarjat jutalmául? Fáraó bőségesen áldoz a népek adóiból Amunnak, az ő atyának, úgyhogy az Isten kedvére építkezhet, és megduzzad, mint a folyó tavaszkor, ha már magasan áll a vízmérő mellett. Nem kell-e hát, hogy atyám helyeselje a dolgok menetét a jámbor hajdankor óta? Tökéletesen igaz, válaszolt erre Manócska híradása szerint Beknehonsz. Nagyon találón szól hozzá az én lányom az országok kérdéséhez, amint az áll. Mert így áll. A jámbor régi méhében hordta az újat, azaz a birodalmat és a gazdagságot jutalmául. A jutalom azonban, azaz a birodalom és a gazdagság méhében hordja a bomlást, valamint a meggyengülést és a pusztulást. Mit kell tennünk, hogy a jutalom átokká ne legyen, és a jónak jutalma végezetül ne a rossz legyen? Ez itt a kérdés. És Karnak ura, Amun a birodalom istene erre így felel. A régi legyen úr az újban, és az erő és erkölcs uralkodjék a birodalmon, hogy ez gátat vessen a bomlásnak, és el ne veszítse a jutalmat, amely osztály része. Mert nem az új fiait, hanem a régi fiait illeti a birodalom, s övék minden korona, a fehér, a vörös, a kék, és hozzá az istenek koronája. Kemény beszéd, mondta József, miután hallotta ezeket. Kemény, egyértelmű beszéd, Manócska, amit kihallgattál. Hála kicsinségednek. Meg vagyok ijedve, ha meglepve nem is, mert alapjában mindig sejtettem, hogy Amun így érez szívében, már amióta első ízben láttam seregeit a fiú útján. Tehát úrnőnk alig valamit beszélt rólam, és Beckenhorst nyomban úgy belémerült az általánosságokba, hogy közben rólam nyilván egészen elfeledkeztek. Egyáltalán miközben hallgatóztál, visszatértek még rám? Csak legvégül tették ezt, közölte Sepsis Bass, és Amun első papja búcsúzásnál megígért, hogy Petefrét a legelső alkalommal kérdőre vonja és fölhívja figyelmét a dédelgetett idegen rabszolga esetére, tekintettel a tiszta erkölcsű régiségre. Akkor hát reszketnem kell, mondta József, és komolyan félnem, hogy Amun véget vett növekedésemnek, mert ha ő ellenem van, hogyan élek tovább? Gonosz dolog ez, Manócska. Mert ha most kerülök ki mezei robotra, miután az arató írnok hajlongott előttem, rosszabb lesz, mintha mindjárt kikerültem volna, hőségtől epedve nappal és fagytól reszketve éjszaka. Hiszed, hogy Amunnak hatalmában lesz megtenni ezt velem? Nem vagyok ilyen ostoba, suttogta Manócska. Nem vagyok házas törpe, hogy ennyire eltékozoltam volna a kiseszemet. Igaz, hogy Amun félelmében nőttem föl, ha szabad így kifejeznem magam. De már rég kitaláltam, hogy egy Isten van veled, Ozárszív. Erősebb, mint Amun, és okosabb, mint ő. És soha el nem hiszem, hogy ez Amun kezébe ad, és a kápolnabelinek megengedő, hogy más célt tűzön növekedésed elé, mint amit ő tűzött. Légy hát éber, Bészemhebb, kiáltotta József, miután a kicsikét kíméletesen vállon veregette, hogy kárt ne okozzon benne. S légy nyugodt miattam. Végtére számomra is nyitva áll az úr füle, és erre arra figyelmeztethetem négy szem közt, ami figyelmeztetés talán fáraónak, az ő urának is. Így mindkettőnket meghallgat majd, engem is, Beckenhorst is. A főpap egy rabszolgáról beszél neki, és a rabszolga egy Istenről. Majd meglátjuk, kifelé hajlik füle több figyelemmel. Érts meg jól. Nem azt akarom mondani, kifelé, hanem melyik ügy felé. Te pedig ügyelj, barátom, és légy bölcsen jelenlevő, érettem, lesben, résben, ha Dudu újra panaszra megy az úrnő elé, hogy halljam szavait és feleleteit. Így történt. Mert bizonyos, hogy a ruhatáros nem elégedett meg egy panasztevéssel Mutemenet színe előtt, hanem szívósan kitartott, időről időre mindig megújította panaszait az úrnő előtt, a verembeli idegen feltűnő kegyeltsége miatt. Persze Manócska is a helyén volt, hordta a hírt Józsefnek, és híven értesítette Dudu lépéseiről. De még ha kevésbé éber, József akkor is megtudta volna, mikor tett megint panaszt a házastörpe a növekedése miatt, mert az ebédlőben ilyenkor szálltak a szempillantások. Igen, ha már számos napon át elmaradtak, és József szíve szomorú lett, visszatértük, és ő az asszony ismét szigorú fürkészéssel pillantott föl rá, mint emberre, s nem mint holmi tárgyra, világosan értésére adta, hogy Dudu megint panaszkodott, és József így szólt magában. A törpe emlékeztette, milyen veszedelmes. De azt is hozzá gondolta, milyen örvendetes. És bizonyos mértékben hálás volt Dudunak, amiért az úrnőt emlékeztette. József szemlátomást egyiptomi lesz. Az atyai szem láttára már láthatatlanul, de a maga helyén nagyon is elevenen és valóságosan tekintett s nőtt belé hát József az egyiptomi napba, hamarosan befogva szigorú igények jármába, mert hiszen előbbi életében, mint gyermek, semmiféle kötelességet és fáradalmat nem ismert, hanem kedve szerint élte életét, s immár szorgos tevékenységben, hogy fölvergődjön Isten szándéka szerint, feje tele számokkal, dolgokkal és értékekkel, üzleti ügyekkel, azon kívül folytonosan szem előtt tartandó kényes emberi vonatkozások hálójába fonva, melynek szálai Potifárhoz, a jó Mondkávhoz, a ház törpéihez, s a házban és a házon kívül is még Isten tudja kihez vittek csupa eleven gond között, melyekről előbbi lakhelyén, ahol Jákob élt és a testvérek éltek, senkinek sem volt sejtelme és elképzelése. Messze volt ez már. Messzebb, mint 17 napi messzeségben, s messzebb még, mint amennyire Izsák és Rebeka távolodtak Jákobtól, amikor ez a mezopotámiai napba tekintett s nőtt belé. Akkor őnekik sem volt fogalmuk róla, s elképzelni sem tudták, milyen eleven gondok és emberi vonatkozások veszik körül a fiút, aki messzire idegenedett az ő napjuktól. Ahol vagyunk, ott van a világ, szűk kör, amelyben élünk, tapasztalunk és tevékenykedünk. A többi köd. Az emberek ugyan mindig törekedtek rá, hogy életük súlypontját áthelyezzék egyszer, a megszokottat ködbe merítsék, és másnapba nézzenek. A naftháli ösztön is erős volt közöttük, hogy kifussanak a ködbe és a köd lakóihoz, akik csak önmagukról tudtak, s jelentsék nekik az ittenit, viszont az ő napjuk alól egy más tudni érdemest hazahozzanak. Röviden. Volt már közlekedés és cserebere. Egyfelől Jákob népének, másfelől Potifárnak igen távol fekvő helyei között is fönnállt ez már rég és mindenkoron. Hiszen az úrbeli vándor is, aki szokva volt, hogy látóhatárt változtasson, járt már az Iszap országában, ha nem is oly mélyen, mint most József, sőt házas testvére, József dédanyja, egyidőre fáraó ágyasházához is tartozott, aki akkor még nem Vézében, hanem fönnebb, a Jákob szférához közelebb ragyogott látókörében. Ez féra és Amasz között, amely most befogadta Józsefet, mindig voltak érintkezések. Mert hiszen nem az Iszap egy leányát vette nőül, a sötét szépségű Izmael, amely keveredésnek köszönhették létüket az izmaeliták, akik félig egyiptomiak voltak, s akik elhívattak és kiszemeltettek, hogy Józsefet ide alá hozzák. Miként ők sokan kereskedtek ide-oda a folyók között, s kötényes követek jártak a világban téglára írt levelekkel ruhájuk ráncai közt, 1000 éve már és még több. De ha már így korán megjelent a naftháli ösztön, amely megszokottá mindennapivá és kifejlődött élet most József idejében, amikor második életének és elragadtatásának földje csak ugyan az unokák földje volt már, bárha nem a régi erkölt szerint önmagába zárt és befelé jámbor, amint Amun ezt még mindig szerette volna, hanem világias, világfias, s már annyira laza erkölcsű, hogy egy jöttment ázsiai fiúnak csupán némi agyafurtságra volt szüksége a jó ét kívánásban, s a semmiből kettőt csinálás művészetében, hogy egy egyiptomi főember belső szolgájos ki tudja még mi legyen. Ó, nem! Nem volt hiány az érintkezési lehetőségekben, Jákobnak és kedvencének lakhelye között. Ám ez, akin múlott volna, hogy fölhasználja a lehetőségeket, mert ő ismerte az atya lakhelyét, az pedig nem ismerte az övét, s aki ezt könnyűszerrel meg is tehette volna, hiszen mint egy nagyúr Ispánjának jobb keze, és az áttekintésben kiválóan járatos, az értesítés módjait is tisztán áttekinthette, ő nem tette meg, sok éven át nem tette meg oly okokból, amelyeket már régen megtanultunk méltányolni, s amelyek közül talán egy sem marad el, ha egy közös névvel jelöljük őket, a várakozáséval. A borjú nem bőgött, halotti csöndben maradt, és nem árult el a tehénnek, milyen mezőre vitte az ember. Miközben kétségkívül az ember beleegyezésével rá is a várakozás feladatát szabta, bármi nehezére essék is ez, mert a tehén borját szükségszerűen halottnak és széttépertnek hitte. Csodálatos és bizonyos mértékben megzavaró elgondolni, hogy Jákob az öreg ott hátul a ködben egész idő alatt holtnak hitte fiát. Megzavaró, amennyiben egyrészt örülnénk, amiért csalódott, s másrészt szánakoznánk is éppen csalódás miatt. Mert a szeretett lény halála tudva levően előnyökkel is járt arra nézve, aki szeret, bárha némileg kietlen és sivár természetűekkel. És így, ha jól meggondoljuk, kétszeres sajnálatot érdemel a vezeklő öreg odahaza, egyrészt mert Józsefet holtnak tartotta, másrészt mert nem is volt az. Az atyai szív ezer fájdalommal, de enyhítő vigasztalódással is a halál biztonságában ringatódzott a fiú miatt. Megőrzöttnek és elrejtetnek érezte a halálban, változhatatlannak, sérthetetlennek, akinek nincs szüksége többé gondviselésre, s aki most már örökre az a 17 éves fiú marad, aki a fehér huldán elnyargalt. Tökéletes tévedés, a fájdalmakat illetően épp úgy, mint a lassacskán túlsúlyba kerülő vigasztaló biztonságot tekintve. Mert ezen közben József élt, kitéve az élet minden veszedelmének. Elragadtatott, de az időből ki nem lépett, és nem maradt 17 esztendős, hanem növekedett és tovább ért a maga helyén 19 és 20 és 21 évessé, és még mindig József volt kétségkívül, de az atya már meg sem ismerte volna az első pillantásra. Testének anyaga megváltozott, persze megőrizve sikerült arányait. Megérett és kissé szélesebb és erősebb lett, már nem annyira gyermeki fiú, mint inkább ifjú férfi. Még néhány év és József anyagából, amelyet Jákob Rebeka átölelt búcsúzásul, semmi sem maradt többé, akárha a halál bomlasztotta volna szét húsát. Csak hogy mivel nem a halál változtatta meg, hanem az élet, a József alak némiképp mégis megmaradt. Kevésbé híven és pontosan ugyan, mint hogy a megőrző halál az emlékezetben fenntartotta volna, s ahogy csalódásképpen Jákob emlékezetében csak ugyan fennmaradt. De mégis eléggé elgondolkoztató, hogy ami az anyagot és alakot illeti, akár a halál ragad el szemünk elől valakit, akár az élet, a különbség egyáltalán nem olyan jelentékeny, mint ahogy várnánk. Ehhez járult, hogy József élete az anyagot, amelyel növekvésében és az érés változásai közben alakját fenntartotta, egészen más szférából merítette, mint Jákob szeme láttára tette volna, s hogy ez testi jellegére is hatással volt. Egyiptom levegője és nedvei táplálták. Kéme ételét ette. Az ország vize itatta és duzzasztotta testének sejtjeit, napjának sugara járta át. Egyiptomi lemből szőtt, vászonba öltözött. Egyiptom földjén járt, amely ősi erőit és néma forma érzését felküldte felé, napról napra szemébe itatta-e némán elrendelt és mindenre érvényes alapérzület emberkéz alkotta megvalósulásait és kifejezéseit.